A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász idén tavasszal is folytatta a sikeres zöldelőkertek programját, amely közel 10 000 rászoruló embernek nyújtott segítséget az önellátás és felelős kertgazdálkodás előmozdításában, tájékoztatott a segélyszervezet, hozzátéve, hogy a kezdeményezés 351 településen mintegy 3 000 családot ért el vetőmagokkal, palántákkal és kertészeti tanácsadással. A Karitász több mint 23 millió forint értékben biztosított magokat és palántákat a programban résztvevő hátrányos helyzetű családok számára. A Katolikus Karitász egész évben aktívan jelen van a társadalmi segítségnyújtás területén. Országos hálózatán keresztül karitatív, felzárkóztató és krízisintervenciós programokkal támogatja a nehéz helyzetben élőket. Munkájukat bárki segítheti a 1356-os adományvonalon, amelyen minden hívás 500 forinttal segíti a rászorulókat, vagy az online adományozás lehetőségével a karitász.hu oldalon. Idén 30. alkalommal indította el hagyományos adventi adománygyűjtését a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. A már jól ismert ételt az éhezőknek, otthont az otthontalanoknak, esélyt az esélyteleneknek rendezvényen ismert önkéntesek, munkatársak, illetve vállalati partnerek képviselői segítettek a gyűjtés jelképévé vált mézes kalács szívek díszítésében. A gyűjtést a segélyszervezet.hu oldalon lehet támogatni, a 1353-as adományvonal tárcsázásával pedig hívásonként, illetve SMS-enként 500 forinttal. Emellett jelen lesznek a budapesti karácsonyi vásárban és egy nagy áruházlánc üzleteiben. Nem túlzás kimondani, az év eddigi legfontosabb tárgyalásán vagyunk túl, fogalmazott a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt írta, az orosz energiahordozókra kivetett amerikai szankciók életbelépése karácsonyra 2-3-szoros rezsiköltséget és 1000 forintos benzinárat okozott volna. Orbán Viktor Donald Trump amerikai elnökkel találkozott előzőleg, mint ismert. Pénzügyi védőpajzsról szóló megállapodást is kötött az amerikai elnökkel a kormányfő a pénteki washingtoni látogatásán. Orbán Viktor a hazafelé tartó repülőútján beszélt még arról, Donald Trump ígérete értelmében, ha bármilyen külső támadás érné Magyarországot vagy az ország pénzügyi rendszerét, megvédik a magyar pénzügyi stabilitást. Úgy fogalmazott, olyan szinte korlátlan finanszírozási lehetősége van hazánknak az USA-ban, amelyek ki tudnak váltani bármilyen brüsszeli pénzt. A korábbi bejelentés megerősítve azt is hangsúlyozta, Magyarország időkorlát nélküli szankciómentességet kapott az Egyesült Államoktól a török áramlat gázvezetéken és a Barátság kőolajvezetéken érkező energiaszállításokra. Idén történelmi csúcsra emelkednek az amerikai beruházások Magyarországon, ezen a héten újabb Egyesült Államokbeli cég fejlesztéséről számolhat be a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség, tájékoztatta a szervezet az MT-t. Jó János vezérigazgató kiemelte, Orbán Viktor washingtoni útja történelmi jelentőségű volt. A felére esett vissza az Egyesült Államok negyedéves gazdasági növekedése a folytatódó kormányzati leállás miatt, figyelmeztetett az amerikai pénzügyminiszter a CBS televízióban. Scott Bessent a szövetségi intézmények több mint 40 napja húzódó működési kényszerszünetének hatásairól beszélt. Szerinte a kormányzati intézmények újraindításához a kongresszus felsőházában legalább 5 demokrata szenátorra van szükség. Adam Schiff demokrata párti szenátor viszont a CBS-en megerősítette, nincs szándékuk arra, hogy megszavazzák az átmeneti költségvetést. Az Egyesült Államokban már mintegy 1500 légijáratot töröltek a légiirányítók hiánya miatt, ami a kormányzati leállás következménye. A kongresszus felsőháza aztán előzetes szavazást tartott annak érdekében, hogy az átmeneti költségvetést elfogadja. Szeptember vége óta első alkalommal sikerült elérni a 100 tagú szenátusban a 60 fős minősített többséget azzal, hogy 8 demokrata szenátor mégis igennel voksolt. A kormányzati finanszírozás január végéig indulhatna újra egy új megállapodás elfogadása esetén. A jelenleg felvetett kompromisszum a kormányzat működését tehát január végéig finanszírozná. Magyarország immár negyedjére vesz részt a NATO legveszélyesebb missziójában, a balti légtér közös védelmében, ahol nap mint nap fennáll a közvetlen konfrontáció kockázata Oroszországgal, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter arra is kitért, hogy Európában egyfajta háborús pszichózis uralkodott el a politikai döntéshozók között, azonban tévednek azok, akik úgy gondolják, hogy egy háborút a harctéren le lehet zárni, vagy hogy egy nukleáris hatalmat fegyverszállításokkal le lehet győzni. A tárcavezető a litvániai Szijjaújaiban a balti légtérrendészeti műveletben résztvevő magyar katonák előtt tartott beszédet. Végül az időjárásról. A köd és réteg felhőzet helyenként csak lassan zsugorodik majd a folytatásban, másutt aztán oszladozásukat alapvetően napos idő követi. A szitáláson kívül csapadék nem várható, a szél többnyire gyenge mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban plusz 2-3, napközben pedig 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Negyedikes és nyolcadikos diákok, figyelem! Gyertek a Gárdonyiba! Óra látogatással egybekötött nyílt napok reggel 8 órától. A nyolcadikosoknak november 6-án és 19-én, a negyedikeseknek november 13-án. Előzetes regisztráció az iskola honlapján www.gardonyi-eger.hu.
Reklámot hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a hírszerkesztő Debnár Ádám, a zenei szerkesztő Túri Sarolta és a technikus Birincsik Márton nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallják. A következő percekben esti műsor kínálatunkat ismertetjük. Rövidesen kezdődik a Megértés hullámhosszán című műsorunk, melyben Szabó József atya fogadja hívásaikat. A 21 órai hírek után kezdődik Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunk, melyben Szabó Magda a Danaida című írásának 14. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. 21 óra 30 perckor kezdődik a Lélek útjain című műsorunk, melyben dr. Horváth Gergely társadalom történész előadását hallják, melynek címe Bódi Magdi személye fűzfő és litér társadalmában. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Először a napversét hallgathatják meg, ezután Cserehátra, a Hortobágyra és Matyóföldre megyünk. Ajánlunkban Krasznokvajda polgármesterét, Tóbis Bélát hallják.
Valamint van a község változásáról is fényképek, tehát hogy a közintézmények vagy postaépület például milyen volt, milyen lett, milyen most, illetve hát az önkormányzat idejében elért eredmények, a közmunkaprogram keretében elért eredményekről is van fotunk. Tehát több minden dolog van, ami megtekinthető. Nyitottak vagyunk nyilván bármikor, megnézhetjük, hát gyermekek is előfordultak, mert ugye koszorúztuk az emléktáblát is, és nem nagyobb rendezvény nem itt tartunk, hanem inkább a művelődési házunkba. De nyitottak vagyunk minden érdeklődőre.
Ugyanebben az órában Kisújszálláson, Leltár című összeállításunkban Ézopusz meséiből válogat dr. Hanisné Petró Valéria, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem irodalomtudományi tanszékének óraadó tanára. Ezután esti mesét sugárzunk, végül pedig Szabó József atya, a Miskolc Diós Győri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja emlékezését a halottainkról való megemlékezésről. A 22 órai hírek után a napversét hallgathatják meg, ezután Közélet című műsorunk szól. Beszélgetést hallhatnak John Baptiste Basobora ugandai atyával. Majd beszámolunk arról, hogy Virágok, világok címmel nyílt kiállítása Katablankának. Ajánlunkban Kácsákfalvi Kata grafikust hallják.
Minden ember egy virág, és minden világ egy virág. Én úgy gondolom, én magam is annak tartom, egy kis virágnak. Azt mondták a megnyitó beszéden is, hogy Isten kis jóságos virága vagyok. Hát úgy gondoltam, hogy ezt továbbadnám másoknak is, hogy legyen más is kis virág, és nyíljon ki, és adjon jó üzenetet a világnak, és mosolyogjon, és jó legyen ránézni.
23 órakor híreket mondunk, ezt követi Hitvalló című műsorunk, melyben Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztorovoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget Mózes életének kezdetéről és Szent Imre hercegről. Éjfélkor a himnusszal zárjuk mai adásunkat. További kellemes rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A reményének a szent évében vagyunk, és persze nem csak ebben az évben, de életünk egész folyamán rendkívül fontos, hogy hogyan tudunk bízni, remélni az Istenben. Az irgalmasság rózsafűzését, amikor imádkozzuk is, tük a szent képre ez van írva, Jézuson bízom benned. A bizalom egy alapvető lelkület, az Istenben való bizalom. Ebből fakad a remény is. Most ezt szeretném taglalni, ezt a nagyon fontos kérdést, hogy hogyan tudunk bízni, legfőképpen az Istenben, meg azt, hogy a bizalomnak a különböző lelkületét szeretném bemutatni, legalábbis ebből egy szeletet. Már beszéltem erről itt a lélek szavában is, az örök élettel kapcsolatban, mennyországban való hit, ami a reményünknek a legvégsőbb alapja. Most volt a hitoktatóknak konferenciája, ott a család és a remény, úgyhogy úgy előadásokban is, meg persze a saját magam életében is sokat foglalkozok ezzel a témával, hogy mit is jelent a remény. Szeretném majd többször idézni Benedek pápát, és most ez első mondat, ami megadja az alaphangot, úgy gondolom, csak akkor érthetjük meg, és élhetjük át újra a keresztény remény valódi lényegét, ha vele egyre inkább elvegyülni akaró utánzatait és torzításait annak látjuk, amik. Vagyis negatív oldalról kiindulva, hogy mik azok, amik úgy reménynek látszódnak, vagy ilyen nagyon pozitívak, nagyon divatos kifejezés ez a pozitív gondolkodás, amin persze azt értünk, amit akarunk, meg azt értenek rajta, amit akarok, van benne jó is, van, ami veszélyes is, de hogy mi a keresztény reménynek tulajdonképpen milyen más alternatívák indulnak még, ami talán sok ember belekapaszkodik, de nem igazi reményt jelent. És mikor reményről van szó, ennek a végső alapja mindenképpen az Istenben való remény. Hát ezzel szeretnék foglalkozni a mai estén, erre hívom fel a kedves rádióhallgatókat is, és sokszor, amikor egy témáról van szó, lehetnek persze példák, történetek, amik segítenek megvilágítani, azonban sokszor fontos az is, hogy úgymond ilyen definíciókat tisztázzunk, hogy mi is a remény, mit értünk alatta, mert sokszor ugyanazt értünk dolgok miatt, vagy gondolunk valamire, vagy teljesen mást értünk rajta, sokszor nem is használunk szavakat, de nem mondjunk ki azt, hogy én mit értek rajta, vagy én mit gondolok erről. Alapvetésként szeretnék abból kiindulni, hogy megkülönböztessem az optimizmust a reménytől. Ha valaki optimista, azt az embert azt mindig pozitívan állítjuk be. Optimista az, akiben van derű, aki bízik a jövőben, minden jó lesz, nem kell félni, egyfajta ilyen bizalom van benne, sokszor nem is tudjuk, hogy miben, de mindenképpen most ezt a kifejezést használom, ilyen pozitív gondolkodása van, pozitívan tekint előre, és hát volt már rosszabb is, lesz majd jobb is, vagy itt a sorskerék egyszer fent, egyszer lent, már voltunk eleget lent, most legyünk fent is, tehát egyfajta ilyen fátum is van ebben az optimizmusban, hogy most már a jó jön, meg hát ha pozitívan gondolkodunk, akkor pozitív dolgok történnek velünk, sok ilyen filozófiai alapvetésnek ez a kiinduló pontja, vagy vannak akár ilyen különböző áramlatok is, ilyen ideológiák is, vagy használják ezt a pozitív gondolkodást, ha mindannyian pozitívan gondolkodunk, akkor úgy fog alakulni a sorsunk is, a jövőnk is, és mindenki gondolkodjon pozitívan, és amire gondolunk, az lesz majd velünk, és így mindenkinek jó lesz. És igazából azon múlik a jó meg a rossz, hogy mik történnek velünk, hogyha elhagyjuk magunkat és mindig negatívra gondolunk, paraszkodunk, akkor mindig rossz történik velünk, de ha egyénileg és közösségileg is jóra gondolunk, optimisták vagyunk, akkor jó dolgok történnek velünk, és fel a fejjel. És persze, amikor az optimizmusról beszélek, és a pesszimizmusról, vagy a reményről, azért is mondom, hogy valaki például az optimizmus alatt a reményt érti. Valaki teljesen más külön. Ezért kell tisztáznunk is, hogy mit is jelent ez. És megint segítségül hívom Benedek pápát, amikor még mint Ratzinger bíboros, a Krisztusra tekintve, ez egy lelki gyakorlatos könyv, a hit reményéről és a szeretetről elmélkedik, ezt a három isteni erényt fejti ki, persze példákkal, meg úgy, hogy tudjunk róla elmélkedni. Ebből szeretném most hozni ezt a részt, amikor a akkor még bíboros, utána szentatya, ezt taglalja, hogy tulajdonképpen mi is az optimizmus. És kiindul abból, itt a hollandiai példából, még itt a 70-es években járunk, hogy ott mintha az egyház felvirágozna, igazából a liberalizmus erősödött, és mindenki arra gondolta, hogy milyen nagy változások lesznek, milyen pozitív dolgok, és ez a fajta az optimista látásmód, és hát később nem a pozitív, a fejlődés jött ki, egyfajta dekadencia az elvilágosodásnak a következtében. És hogy akkor mi is az optimizmus? És először is hoz több példát, és most legfőképpen itt a hitéletre, az egyházi életre alkalmazza ezeket a példákat. Például azt írja, hogy az optimizmus lehet egyfajta megnyugtatása a hívőknek, hogy nem kell semmi rosszra gondolni, nem lesz semmi baj, mindenki nyugodjon meg. Egyfajta ilyen légkört, amiben mindenki azt gondolja, hogy biztonságban vagyunk, nincsen semmi baj, nem kell félni semmitől, ezért nyugodtan tulajdonképpen arra indít bennünket egy ilyen helyzet, hogy nyugodtan lehet középszerűen élni. Nem kell radikálisan, nem kell odafigyelni valamire, nem kell plusz erőre feszítést, nem kell úgymond riadót fújni, hogy emberek, valami elromlik, vigyázzunk, mert langyos az életünk, és hogy ennek rossz következményei lesznek, hanem nyugodjon meg mindenki, nincs semmi baj, és hogy nem kell foglalkozni semmivel, nem kell semmi miatt aggodalmaskodni, minden jó lesz. És gyakorlatilag most persze ezt elmondtam, ezek emberi szavak, de ez lehet olyan társadalmi szinten, és az egyházban is, amikor azt mondjuk egy olyan légkört teremtenek, amelyben gyakorlatilag el tudnak indulni olyan folyamatok, amik egyfajta leépülést okoznak, amiben az egyház is a lelkélet, a hitélet, a szentségélet, mondjuk az, hogy felhígul, és persze mindenki jó ember, mindenki jó szándékú, mindenki azt csinál, amit akar, nem kell azt annyira komolyan benne, az Isten mindenkit szeret, nincsen semmi baj, és ebben az optimista légkörben szépen valami leépül. Nincs meg benne a radikalizmus, nincs meg az a felhívás, hogy térjetek meg, higgyetek az evangéliumban, higgyetek Jézus Krisztusban. És ennek megfelelően a hívőket szép szavakkal is meg lehet nyugtatni. És hogy az embereket arra indítani, hogy minden jó van, ennél többet ne csináljon senki, mert ez bőven elég az Istennek, ő többet nem vár, az Isten nem a teljesítmények Istene, és az egyes mondatokban vannak igazságok, de maga a kontextus, az összessége, az viszont nem igaz. És hogy így gyakorlatilag az optimizmus egyfajta, hogy Benedek pápa írja, így nagyon könnyen egyfajta új Isten, egy új vallás lesz, az istenített történelemé, a történelem nevű istené, azaz a modern ideológiák és ígéretek hatalmas istenévé. Úgy is megfogalmaz, hogy tulajdonképpen olyan, mint egy bálvány. mert emögött az optimizmus mögött nem az Istennek a hatalma, a tekintély és a szeretetet áll, hanem gyakorlatilag a mi hozzáállásunk, a mi tevékenységünkön van a hangsúly, meg az Istentől is valami olyan kép, hogy az Istennek az a dolga, hogy bármit is csinálunk, az Isten mindenkit szeret, és szeressen is továbbra, de ne adjon semmiféle kihívást nekünk, ne mondjon semmi a rendkívüli dolgot, vagy ne akarja, hogy megtérjünk, mindenki úgy él, ahogy akar. Majd a történelemnek a kereke, majd a történelmi változások hozzák majd az újat, hozzák a vágyainknak a beteljesülését. És ha belegondolunk, tulajdonképpen a kommunizmus is ezt fogalmazta meg. Tulajdonképpen az ateizmus, ahol a történelem, az osztályharc, a különböző változásoktól várták, tulajdonképpen a földi mennyországot, ami majd meghozza a kommunizmust, az a teljes egyenlőséget, és hát szó szerint mondhatjuk azt, hogy a kommunizmuson azt értették, hogy egyfajta földi mennyország fog megvalósulni. Vagyis egy modern ideológia, aminek az alapja az optimizmus. És ez így egy új vallássá változik. És persze, amikor azt mondjuk, hogy a pozitív gondolkodás az mennyire elterjed, és megint hagy hangsúlyozom, hogy ez önmagában egy jó kifejezés. De hogy ki mit ért rajta, azon nagyon nagy különbségek lehetne. Például, amikor valaki azt mondja, hogy önmagunk megvalósítása, amit ez a humanisztikus pszichológia használ, tulajdonképpen önmagában egy pozitív kifejezés, csak ki mit ért rajta. Tehát vannak kifejezések, amiben önmagában nincs semmi baj, de ki mit ért rajta. Például az önmegvalósítás valaki az, hogy ott hagyja a családját, kezd valamilyen nem tudom milyen életet, vagy összeáll másokkal, és én boldog akarok lenni, én így tudom megélni a másságomat, meg a teljességemet, és én élni akarok, és boldog akarok lenni, és az Isten is biztos azt akar, hogy boldog legyek, ezért nem akarja, hogy szenvedjek, megmagyarázom, és az önmegvalósítás, hogy valamit felrúgok, de ebben az önmegvalósításban nincsenek értékek. Például a házasság, a szentség, a gyerekek, a hűség az nem érték, hanem egy érték van az, hogy én abban a helyzetben jól érezzem magam. De a keresztény szemmel nézzük, az önmegvalósítás az nem más, mint az Isten segítségével eljutni már itt a földön az életszentségre, a halálunk után pedig az örök életre. Ez az ideális én. És ezen az úton ezt én szeretném, a vágyat az Isten ültette belém, de az Isten kegyelmével tudom csak elérni, és itt egyértelmű értékrend megfogalmazódik. Itt az Isten van a középpontban, a mennyországban való hit, az Isten kegyelmével tudom megélni, megvan az erkölcsi tartalma is az evangéliumnak, amit Jézus mond, amit az evangélium előír. Tehát mindenképpen megvannak az alapjai, és mind a kettő használja az önmegvalósítást, de teljesen mást értenek rajta. Vagyis mi az én értékrendem, mikor érzem magam úgymond megvalósulva, és ez függ az értékrendtől. És sok ilyen kifejezés van a pozitív gondolkodásban is, hogy mi az, hogy pozitív. Például valaki azt mondta, hogy például a pozitív gondolkodásba a bűntudat nem fér bele, mert az egy negatív érzés, és hogy minden, ami bűntudat, azokat el kell magunktól távolítani, és hogy ezbe nem szabad belemenni, hanem fel kell magunkat szabadítani. És hát így véve, hogy az pozitív gondolkodás, az igaz és a helyes bűntudat keresztény szemmel nézve tulajdonképpen pozitív, mert valaki jól látja az életét, jól látja a bűneit, és itt nem az a pozitív, hogy én azt elhesegetem, hanem hogy van Isten, aki maga az irgalmasság, aki, hogyha én ezt megbánom, ha meggyónom, az Isten feloldoz, és van bűnbocsánat, és az Úr irgalmas hozzám is bocsánatot ad. Tehát nem a bűntudatot veszem el, hanem az Istenhez megyek, aki megbocsát, és a bűntudatom így változik át, vagyis a szentség és a kegyelem által. Ugyanaz a fogalom ki milyen értékrenddel rendelkezik, teljesen mást ért alatta, tehát ezért vannak kifejezések, amik önmagukban nem is jók, nem is rosszak, de hogy ki mit ért rajta, azért fontos ezeket mindenképpen tisztázni. Most tartsunk egy kis szünetet, és nézzük meg azt, hogy az én gondolkodásom milyen, ha most ez a világos megfogalmazásban mennyire derűs, vagy mennyire úgymond pozitív, mennyire vagyok optimista, mennyire vagyok pesszimista, milyen életérzést sugárzok én mások felé. És most hallgassunk zenét.
Szomjazom, közelséged, ó, mi jó én nékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, beszélik a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Uram, te hozzád futok, élő vízre szom, közelséged, ó, mi jó innékem. Kérlek, ne menj el tőlem, légy mindig segítségem, úgy kívánlak téged, Istenem. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hajkam beszélik a te igazságodat. Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon, nagyon szeretlek téged, Jézusom. Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek, hajkam beszéli a te igazságodat. Nagyon szeretlek téged, nagyon szeretlek téged,
kedves rádióhallgatók, a Megértés hullámhosszán című műsorban a reményről elmélkedünk, és most szembeállítjuk egymással az optimizmust és a reményt. Folytatom tovább az elmélkedést, és segítségül hívom Benedek pápának a gondolatait. Azért, hogy lássuk a különbséget. És persze sokszor ez nem nekünk okoz önmagában problémát, hogy most remélek, vagy optimista vagyok, hanem ha megnézzük a világban húzódó ideológiai optimizmust és a keresztény reményt, azért óriási feszültség van a kettő között. Lényegileg más a kettő. És sokszor talán mi sem tudjuk azt, hogy most hová is álljunk, mert az ideológiai optimizmus is nagyon pozitív, jókat ígér, nagyon jónak tűnik, és hogy hát mi ezzel a baj? A remény pedig olyan sokszor, hogy az Istenben bízunk, és valaki nem hisz, hát akkor ne a reménnyel foglalkozzunk, valami olyasmi jövőképet állítsunk magunknak, aki mindenkinek jó, hívőnek, nem hívőnek, vagy akármiben hívőnek is. Tehát, hogy sokszor minket is megzavar, hogy mi a kettő között a különbség. Most ezt szeretném párhuzamba állítani, tehát az ideológiai optimizmus. Az optimizmus célja, ez a végérvényesen örökre szabad és boldog világ utópiája. Egyfajta ilyen tökéletes társadalom, amelyben a történelmi fejlődés eléri a célját, és itt, amit a Benedek pápa ír róla, hogy a történelem kinyilatkoztatja az isteni mi voltát. Tehát gyakorlatilag az ideológiának a megvalósítása ki mit val. Már a kommunizmust említettem, milyen ideológiai elemek, amik vannak, vagy most van az LMBTQ, tehát hogy vannak ideológiák, amik azt mondják, hogy a történelem folyamán ezek egyre jobban az ideológia elterjen, de ideológiai például az ezotériához kapcsolódik is, amikor, hogy ez a fajta világkép megvalósul, a New Age, a vízöntőnek a kora, ez egy teljesen más ideológia, teljesen más, mint a kereszténység, egy másik értékrend, és ez olyan, mintha a történelem megistenülne, és ezt tenni az embereket boldoggá. Így lehet, hogy valaki a kommunizmus, ahol a teljes egyenlőséggel, és ott már nem lesz Isten, nem kell Istennel foglalkozni, nem lesznek vallásháborúk, nem lesznek hívők, nem hívők, hanem teljes egyenlőség lesz, és mindenki boldog lesz. Egy földi mennyország. És hát persze nem számolnak az ősbűn, meg annak a következményeivel. És ezek vagy az okkultizmusban is egy olyan világot ábrázol, az ezotériának a világa, ahol már nincsenek polaritások, például nincs jó és rossz. Nincs olyan, hogy a sátán meg Jézus Krisztus, hogy Helena Blavatsky írja, a sátán meg a logosz, vagyis a második isteni személy, az teljesen egy. Mi tettünk keresztények különbséget, mint a sátán külön lenne, vagy Jézus Krisztus külön lenne, mint a sátán, ez egy teljesen más istenképet jelent. Olyan pozitív gondolkodásnak tűnik, de teljesen lényegileg más az egész kép. Vagy többször említettem már ebben az okkultizmus világában például, hogy a sátánnak mi a neve, ő a Baphomet, és gyakorlatilag, hogy egy vallások fölötti Isten, aki a világ béke templomának az atya. Tehát így lehetne fordítani ezt a Baphometet, hogy az emberek közötti békesség templomának az atya. Ez a sátánnak a hivatalos neve. Tehát gyakorlatilag az emberek között kialakul a világbéke, ez minden vallás fölött áll, itt már nincs is vallás, hanem ennek a világbékének van egy temploma, és ennek az atya maga a sátán. Tehát ő a világbékének tulajdonképpen a végső beteljesítője. És ez is egy pozitív gondolkodás, de hát ember belegondol, hogy a sátán hozzá a világbékét, ott már, ha valaki ezt mondja, már azért komoly bajok vannak, és tulajdonképpen ez az ideológiai optimizmus, hogy a vallásokat is le kell rombolni, vagy egyelőre még hagyni kell őket, de nem szabad, hogy teret nyerjenek, mert ezek csak feszültséget, mert mindenki mondja magáé, van egy vallások fölötti, ez az okkultizmus, az ezotériai, egy vallások közötti értékrend, amit a Baphometben ki is mondanak, amit a sátán fog létrehozni, persze sok okkult ilyen iskola nem mondja ki ezt a nevet, csak hogy a világszellem, világlélek, ezzel való egyesülés. Tehát az optimizmusnak a célja egy ilyen utópia, egy szabad, egy boldog társadalom, ahol minden ember egyenlő, világbéke van, és ez nagyon szép gondolat, meg legyen is világbéke, de hogy Isten nélkül, és főleg nem arról, és beszélve arról, hogy a gonosz lesz ennek a templomnak az atya, abból tragédia lesz, mint a kommunizmusból. Tehát az Isten nélküli humanizmus az a legembertelenebb valóság, az mindig emberellenes. A keresztény reménynek a célja az Isten országa. És mondja, az Isten országa már közöttetek van, már bennetek van. Tehát a világ és az ember egyéválása az Istennel, az isteni hatalom és a szeretet által. és ennek a fő célja, ez a misztika, az Istenben egyesült élet, az evangélium szerinti élet, és hogy ezáltal eljutni az üdvösségre. De már most az Istennel egyesülünk, általa is benne szeretjük egymást, és hogy így járjuk a megszentelődés, az életszentség útját, és a halálunk után elnyerjük az örök életet. És ez nem egy vallások fölötti, nem tudom én, általános világbéke, hanem Isten, mint személyes létező. Ő a Szent Háromság egyisten, a tökéletes szeretet közösség, aki végtelenül szeret minket, ő személy, mi személyek vagyunk. És ebben a végtelen szeretetben élünk, ezt fogadjuk be, ezt adjuk tovább, és el sem tudjuk mondani ezt, hogy milyen lehet ez az Istennek a szeretetében fürdeni, állandóan, folyamatosan ebben élni és továbbadni, de ott vannak a szeretteink is, ott van minden ember. És már itt a földön éljük ezt a szeretetet, persze korlátok között, meg még csak tükörben is homályosan látunk, hogy Szent Pál apostol mondja, de ez az Isten országa. És így az ideológiák célja tulajdonképpen végső soron a siker. Az, hogy az ember a különböző technikai eszközökkel, ebbe benne lehet a pénz is, tudás is, sok mindennel, hogy az ember képes elérni a vágyait és a terveinek a megvalósítását. És így gyakorlatilag az optimizmus ígéretének tárgyát igazából nekünk, embereknek kell megteremtenünk. És közben bízunk a fejlődésben, a fátumban, a sorsban, hogy a történelem halad előre, és mivel halad, meg változik a technikai, változik a műszaki tudásunk, és nagyon sok minden halad, ezért önmagában ez a tudás, az ezotéria, az okkultizmus, a világlélekkel való egyesülés, meg mindenféle a történelem kereke arra visz bennünket, hogy az utópia, vagyis ez a sehol sincs ország, hogy szokták fordítani, egy tulajdonképpen egy olyan földi mennyország, amilyen megfoghatatlan, de a lényeg, hogy nincs benne Isten, hanem mi vagyunk, meg hát amit a Baphomet is vagy tanítanak, hogy ennek az országnak, a templomának az atya, tehát ebben a világban az atyánk a sátán lesz, akit Jézus úgy nevezi a hazugság atya, aki gyilkos kezdettől fogva, aki megrontulja az embert, a kározatra akarja taszítani. Tehát ilyen óriási különbségek vannak. A remény pedig tulajdonképpen, mivel az reményt ajándékba kapjuk, mint a hit, remény, szeretet, isteni erények, azért isteniek, mert az Isten kegyelme adja, tehát ajándékba kapjuk, és mindig legfőképpen az Istenre irányulnak. Így a keresztény remény az az Istennek az ajándéka, és hogy az Istenre irányulnak a benne való remény. Nem a történelemben, nem is a technikában, hanem az Istenben, az ő jóságában és az ő végtelen szeretetében, és hogy ebben bízunk. És itt látszik, hogy milyen óriási különbség van az optimizmus, vagy az ideológiai optimizmus és a keresztény remény között. Hát ez az alapvetés, és most megint Benedek pápát hívom segítségül, de most a Spe Salvi, a keresztény reményről szóló enciklikában ír arról, hogy megfogalmazza, hogy tulajdonképpen mi is a reménynek a lényege. Persze az egész enciklika erről szól, folyamatosan kibontva, hogy mit értenek földi szempontból rajta, mit értünk, mint vallásos, mi a végső célja, amiről a lélek szavában is már beszéltem, hogy a mennyországban való hit, az örök életben való hit. De most, hogy hogyan is lehetne megfogalmazni a reménynek a lényegét. Azt írja Benedek pápa, hogy amikor mi megtapasztaljuk az emberek szeretetét, most a földi síkon vagyunk, megtapasztaljuk az ő szeretetüket, akkor átélünk egyfajta megváltás érzést. Talán ebben a kontextusban nem szoktuk együtt említeni, hogy valakit szeretni, és ez a szeretet a másikat megváltja. De ha belegondolunk, mert a megváltás jelenti egyrészt, hogy megszabadulni valamitől, megszabadulni nyomorúságtól, bűntől, szomorúságtól, magánytól, nagyon sok mindentől megszabadulni. Gondoljunk bele, aki azt érzi, hogy nem szereti senki, aki magányos. Az önmagában a szeretet hiány egy nagyon-nagyon komoly szenvedést okoz. Sőt, a személyiség torzító is lehet, főleg, hogyha gyermekkorban nem kapja meg, de később is bele lehet betegedni szinte a szeretet hiányba. És ha valakit szeretnek, akkor ebben a szeretetben feloldódik, egyrészt megszabadul, másrészt pedig a személyisége a szeretetben növekedni fog. Tehát most csak emberi síkon mozgunk, az emberi szeretetnek megváltó ereje van. És hogy ezen a területen, és ha valaki megtapasztalja életében ezt a nagy szeretetet, persze ez általában egy folyamat, ez a megváltás pillanata, amely új értelmet ad az életének. Például valaki akkor születik újjá, amikor például szerelmes lesz, gyermeke születik, van kiért élni, találkozik valakivel, megtalálja úgymond a karizmáját, és elkezd a szegényekkel foglalkozni, vagy gyerekekkel, vagy bárkivel, és hogy maga a szeretet megtapasztalása az egy új életet és értelmet ad. Tehát szeretni nem csak azt jelenti, hogy most jól érzem magamat, vagy olyan nyugodtabb vagyok, vagy több bennem az öröm, persze ilyen gyümölcsei is vannak, hanem megváltott vagyok. Megszabadultam valamilyen rabságtól, nyomorúságtól, megváltva vagyok, élhetem az életemnek a legmélyebb értelmét, és újjászületek. Ez emberi szint. És hát mivel emberi szint, azt tudjuk, hogy mi emberek is, hát gyarlók vagyunk, mi is, meg mások is, akik bennünket szeretnek. Az emberi szeretetnek mindig vannak határai. Amik hát mikor, mennyire jönnek elő, van, amikor jobban, van, amikor kevésbé, de gyakorlatilag sokszor csalódunk emberekben, vagy persze látom, hogy szeret, de többre lenne szükségem, több időt töltsön velem, többször maradjon itt, legyen kedvesebb, legyen türelmesebb, nézze el azt is. Tehát vannak igényeink, és ebben lehet valami jogos, valamit hát várhatunk, de a másik nem tudja megadni, vagy lehet, hogy nem is akarja. A lényeg, az emberi szeretet az véges. Márpedig mi úgy vagyunk megteremtve, meg az Isten azt ültette belénk, hogy mi vágyunk a feltétel nélküli szeretetre. És ezt egyedül csak az Isten tudja megadni. És gyakorlatilag itt a keresztény neménynek egy másik szintjére lépünk, első volt az emberi szint, most pedig a második szint, amikor is az Istentől várjuk ezt a szeretetet, aki persze meg is adja nekünk, itt a lelkéletnek a célja, hogy hogyan tudom befogadni ezt a szeretetet, ezt a feltétel nélküli szeretetet. És itt is igaz a képlet, ha valaki ezt a feltétel nélküli szeretetet megtapasztalja, akkor ő is megtapasztalja a megváltást. Ez számára a megváltás pillanata. Gondoljunk akár a tékozló fiú történetére, de persze azóta már ki tudja hányszor lejátszódott a történelemben, amikor valaki bűnös, elesett, és hogy az élete romokban hever, és van egy mély Isten tapasztalata, Isten élménye, ami egy szeretett tapasztalat, de ami több részből is áll, például lényeges része, hogy az Isten megbocsátja minden bűnömet. Azt gondoltam, hogy ezt senki nem bocsátja meg nekem, amiket tettem. Sőt, magamtól undorodom, amik ilyen bűnöket elkövettem. El sem tudom képzelni, ezt meg lehet bocsátani, mégis Jézus megbocsát. És ezzel kifejezi a szeretetét. Felemel, új életre hív, nem ítélem. Azt akarja, hogy éljek, tehát megszabadulok valamitől, és felszabadulok az igazi lényegemre, ez pedig az Isten gyermeki életre, a szentségi életre, a lelki életre, ez a Szentlélekben való életre, és ez a megváltottságnak a megélése, vagy a pillanata. Tehát itt a szeretetről nem csak úgy beszélünk, mint jó érzésről, meg milyen kellemes, meg többet mosolygunk, hanem az Isten az ő szeretete által váltott meg bennünket, és a szeretet tapasztalattal ezt a megváltást folyamatosan megéljük ilyen egzisztenciális szinten. az Úr megszabadít bűntől, rabságtól, kétségbeséstől, reménytelenségből, szomorúságból, nem azért, mert a világ annyira kivirágzott, és most már biztos, hogy nem lesz semmi baj, ez az optimizmus, hanem sok minden van ott, de mégis az Istennek a szeretete az nem változik, az örök. Az egy fix pont az életben, most is az, meg az lesz örökké. Ettől nem kell félnem, hogy én ezt el fogom veszíteni. Így átélem a megváltásnak a pillanatát. Most megint álljunk meg egy picit, hallgassunk egy kis zenét, és hogy nézzük meg emberi szíkon, meg a lelkélet szintjén is, hogy mennyire vagyok én megváltva. És ebből az értelem, amit mondtam, megváltani valamitől, ami tulajdonképpen a szeretet hiány, meg annak a következményei, meg valamire, ez az új élet, az új értelem. Nem csak, hogy szeretnek engem, hanem viszont tudok szeretni. Van egy emberi síkon, ezt hogyan tudom megélni, meg hogy élem meg ezt az Istennel. Mert ezek a tapasztalatok, ez a megváltásnak a pillanata, ez tulajdonképpen a reményünknek az alapja is lesz. Most hallgassunk zenét. Rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a reményről elmékedünk. Talán kicsit filozófikus, vagy nehéz, főleg még így este már 8 óra után ilyenekről gondolkodni. azonban időnként fontos, mert a mély dolgok, vagy a mély gyökerek, azok sokkal mélyebb gyümölcsöket is hoznak bennünk. A felszínes vagy ámbor gondolkodás sokszor ilyen szépek meg jók, de mivel nincs mély gyökerük, vagy legalábbis bennünk a megértésben, ezért nem is tudnak olyan mély változásokat létrehozni. És ha megértjük a reménynek az igazi mély lényegét, ami nem csak elméletet jelent, hanem most pont arról beszélek, hogy a szeretet megtapasztalása, ami nem csak jókedv, öröm, hanem a megváltás pillanata. És aki ezt megtapasztalja, ebben hisz, emberi szinten, meg persze legfőképpen az Isten szintjén, az az ember érzi át a megváltottságot, éli át az életének a lényegét, átalakul az egész élete, és ez lesz tulajdonképpen a reménynek az alapja. Tehát nem a külső körülmények, hogy ez nem lesz semmi baj, mert sokszor a legtöbb dolog nem rajtam múlik, és hát ha valaki bajt csinál, akkor sajnos baj lesz. Tehát, hogy én azzal nem tudok mit tenni, legfeljebb, hogy magam nem okozok rosszat, sem magamnak, sem másnak, de azzal nem tudok arról mit kezdeni, de a remény az nem a körülményektől függ, hanem magától, az Istentől. Írja Benedek pápa, hogy aki nem ismeri Istent, lehet, hogy sokféle reménye van, de végső soron remény nélkül, a nagy, az egész életet hordozó remény nélkül él. Az embernek igazi, nagy és minden törésen átvezető reménye csak Isten lehet. És ez egy nagyon fontos, persze, aki nem vallásos, vagy milyen ideológiában hisz, az már itt el is engedi ezt a témát, de hát mi most érkeztünk meg a lényeghez. A reménynek a végső alapja maga az Isten. És megint kis ilyen teológiai, filozófiai gondolatok, hogy Isten a szeretet. Az Istennek a lényeg, az egész létnek a lényege a szeretet. Tehát itt az életnek az értelméről van szó, nem csak hangulatról, vagy hogy ki milyen kedves, vagy magányos, vagy nem vagyok magányos. Itt a létnek a legvégső értelme. Megfordítva, az Isten nélküli világ, a szeretet nélküli világ, az a pokol. Az, ami az embertől teljesen életidegen. Ez a pokol az embernek a lényege semmisül meg. Visszatérve megint pozitívan, Isten a szeretet, az én megvalósultságom, az életemnek az értelme szeretetben élni, az Istennel egyesülni, az ő szeretetét befogadni, és hogy minden emberrel így egyesülni az Istenben, ez a mennyország, a legtökéletesebb boldogság. És ha innen a lényegből indulunk ki, akkor mindenképpen, amikor a reményről, a jövőről beszélünk, akkor mindenképpen a lényeget kell tekinteni, mert csak azon a talajon tudunk előre haladni, és ezen a talajon tudjuk megragadni magát, a lényeget, és ennek van biztos alapja. Tehát megint az alaptétel, hogy az Isten nélkül nincs remény. Csak az Istenben van igazi reménye. Maga az Istennek a személye. Akit megérint a szeretet, az kezdi sejteni, mit jelent igazán az élet. Most előjön egy új fogalom, ami végkíséri ezt az enciklikát is, hogy mit jelent élni. Valaki él, éldegél, hát ilyen az élet, vagy beszél általánosságban, vagy hát ilyen rossz az élet, olyan rossz az élet, és hát persze vannak bajok. Mit jelent az, hogy én élek? Mikor nevezem magamat igazán élőnek? Például mikor éreztem azt életemben, hogy most igazán éltem? És ez mivel volt kapcsolatban? Mert fiatal voltam, még akkor például fiatal család, vagy már az udvarlás időszaka, jöttek a gyermekek, vagy a munkáján valamilyen karriert elértem, vagy egyszerűen csak egészséges voltam és fiatal, és utána nem érdekelt semmi, tudtam mindenek örülni. Mikor éltem igazából, mit jelent számomra az élet? És megint, hogy az igazi élet az az Istenben van. Jézus mondja, az örök élet az, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, Jézus Krisztust. Vagy Jézus magáról mondja, hogy ő maga az élet. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És hogy Jézus maga az élet, tehát nem csak valamilyen életminőséget jelent, hanem egy személyt, és ezzel a személlyel való mély szeretet kapcsolat ezt jelenti, hogy élni. Tehát, hogyha innen nézzük, a szentek, a misztikusok, ők a legélőbb személyek voltak, vagy vannak, mert magát az életből részesülnek, maga az élet is most nagybetűvel Jézusnak a személyét jelenti, az Istennek a személyét jelenti, hogy az életük a vele egyesült élet. És itt külön kell választani azt, hogy az élet nem csak azt jelenti pusztán, hogy egészséges vagyok, nincsen semmi bajom, minden rendben van, mindenki egészséges, mindenki normális a családban, nincsen semmi baj. Persze az Isten ezt akarja, csak szabad akaratot adott, és hát sajnos, hogy mondjam, tehát ezeket mi nem tudjuk szabályozni, hogy ki milyen, de ez nem azt jelenti, hogy a körülmények rosszak, és hogy most már mindennek vége, tehát most már én sohasem élhetek igazán. Mivel nem tőlük függ, hanem az Istentől, ezért az élet, az kapcsolatot jelent, az Istennek az életének a befogadása, például a lelki élet, az a Szentlélekben való élet. A Szentlélek bennem él, én a lélekben imádkozom, a lélek által élek, az ő sugallatára hallgatok, az ő szeretetében élek, tehát mindent a lélek által teszek, ezért akkor élek igazán, amikor az életszentség útján járok. A bűn, különösen a halálos bűn, az pedig benne is van a kifejezés, hogy az a léleknek a halálát okozza. Megint utalok a tékozdó fiú történetére, ahol az édesapa azt mondja a testvérnek, hogy ez a fiam halott volt, utal a tékozdó fiúra, a súlyos bűnei miatt lelkileg halott, nem biológiailag, lelkileg halott. Tehát az Isten nélkül élni, súlyos bűnben élni, az a halál. Lehet, hogy amúgy meg egészséges, meg nincsen semmi baja, de mégis ezt jelenti, hogy mégis, hogy halott, de amikor a mennyi atya átölelte őt, megbocsátott neki, hazafogadta, akkor a fiú élt, és utána az élőnek nagy táncos zenés mulatságot rendezte, levágatták a hizlarborjút. És hogy így ez az igazán élő, aki az Istennel ilyen szeretett kapcsolatban van. Az élet a maga teljességében kapcsolat azzal, aki ez élet forrása. Ha mi kapcsolatban vagyunk azzal, aki nem hal meg, aki maga az élet és maga a szeretet, akkor vagyunk életben, akkor élünk igazán. Ezek már Benedek pápa szavai, és ezzel szeretném lezárni a mai műsort is. Talán elvont volt maga a téma, de mégis szerettem volna ilyen mélységekig lemenni, hogy megértsük, hogy itt a imádság is nem csak, hogy elimádkoztunk valamit, hanem jelenti a reményt, az életet, jelenti a megváltottság megtapasztalását. A minőségi imádság sokkal több, mint hogy elmondunk valamit, vagy valakiért imádkozunk. Ilyen mélységei vannak, ez az alapja, és utána ebből fakad a szeretet, a megváltottság, meg hogy igazán élőek legyünk, bármilyen körülmények között is vagyunk. Hát ez kívánom mindenkinek, hogy merjen a mélyre ásni, ez a dukim altum evez a mélyre, Jézus mondta Péternek, hogy merjünk ilyen mélységekig lemenni, és merjünk Krisztusban élni. Így kívánok mindenkinek jó éjszakát, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Örökké fiatal maradok benned.
mutatni.